Hát, hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit az Online Marketinges Sikersorozat következő adásában, ahol egy nagyon izgalmas adással készültem, ugyanis Fuller Biancát hívtam meg ide hozzánk. Szia, Bianca!
Sziasztok, szia!
Biancát szerintem amúgy már ismerhetitek a TikTokról, mint pszichológus. Talán szerintem a legtöbbet követett pszichológus vagy Magyarországon, nem lehet?
Hát TikTokon biztosan. TikTokon biztosan, igen. De hát én is kezdtem el először, szóval volt is időm kiépíteni ezt a követőtábort.
Mióta csinálod magát a TikTokot egyelőre csak?
Szerintem 3 éve, hát több most már, mint 3. Vagy 4, ezt sose tudom visszaszámolni. Szerintem 3. Igen.
Szuper. És a pszichológián belül te mi az a szakág, amire így szakosodva vagy? Vagy mi az, amivel a legtöbbet szoktak keresni téged?
Hát én alapvetően azt szoktam mondani, hogy fiatal felnőttekkel foglalkozom, és minden olyan nehézséggel, ami őket érinti. Ezt a szaknyelv egyébként úgy hívja, hogy kaponyítási pánik, és azért is hívják ezt így, mert a fiatal felnőttkorban nagyon sok olyan szintén szaknyelv normatív krízissel szembesülünk, ami felnőttként ebben az átmeneti időszakban nagyon nehéz. Ugye a normatív krízisek azok azt jelentik, hogy olyan nehézségek az életünkben, amik a természetes módon jönnek, és muszáj őket megugrani ahhoz, hogy úgymond a személyiségünk fejlődjön, az életünk haladjon előre. Ilyen például egy karrierválasztás, ilyen lehet mondjuk idősebb korban, vagy hát később már a gyerekvállalás, akár egy párkapcsolatban való elköteleződés, és azt látom, hogy manapság nagyon sokan nehezen hoznak ezzel kapcsolatosan döntéseket, és ez sok szorongást okoz az embereknek. Én alapvetően ezekkel foglalkozom, segítek így az életvezetési kérdésekben.
Szuper. Amúgy csak megjegyzem, hogy én nem tudtam, hogy van ilyen, hogy kapunyítási pánik, de ezt körülbelül 5 blog cikkel ezelőtt beleírtam pont a blogba, aha, hogy nekem annó egy kapunyítási pánikom volt, amikor ilyen 20 éves voltam, és kikerültem az egyetemről, és nem tudtam amúgy, hogy ez létezik, de akkor ezek szerint ez egy létező jelenség.
Abszolút, meg én azt gondolom, hogy ez a fiatal felnőtt korosztály is egy viszonylag új jelenség, mert korábban nem volt ennyire hosszú átmenet a tinédzserkor és a hivatalos felnőtt kor között, de most ugye az egyetem miatt, amiatt, hogy az emberek próbálgatják a különböző életutakat, igazából tényleg egy új életszakasz lépett be így az ember felnőtté válásába, újfajta kihívásokkal, és ezzel együtt jött, ezt gondolom, a kapunyítási pánik is, úgyhogy igen, ez egy abszolút létező jelenség.
Ide csak egy kérdés, mert pont ma írtam az egyik blogcikket, amiben a társadalmi normákról volt szó, és a társadalmi elvárásokról. Uh-huh. És hogy vannak olyan társadalmi elvárások, amik szerintem ilyen elavultak már. Uh-huh. És hogy mit gondolsz te ezekről a társadalmi... Mondtad, hogy ez a kor, ez így nagyon így kitolódott, ez a tini átmenetkor. Hogy ezek a társadalmi elvárások milyen hatással voltak így ez erre a szorongásra, erre a kapunyítási pánikra? Gondolok én most itt arra, hogy mondjuk a nagyszüleinknél normális volt, hogy 20 évesen már összeházasodtak, vagy hogy gyerekük volt, vagy ilyesmik.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy kétélű dolog, mert pont, hogy ezek a társadalmi elvárások, ezek a nagyon rögzült életutak voltak sok esetben, amik biztonságot nyújtottak az embereknek, főleg egy ilyen bizonytalan időszakban, amikor a kamaszkorból az ember a felnőtt korba lép. Tudta az ember, hogy mi a következő lépés, mi az a konvencionális út, amit be kell járnia, és igazából lehetősége se volt azon gondolkodni, hogy mi is legyen ő valójában, meg ki is legyen ő valójában. Szóval, hogy ez azt gondolom, hogy ebben a korszakban egy biztonságot adó dolog lehetett alapvetően, csak aztán ugye sokszor pont ezért történik meg az, hogy az ember 40-50 évesen jön rá arra, hogy az az élet, amit addig élt, az nem feltétlenül az, amit szeretne, ezért voltak a puzárási pánik sok esetben. És most meg ugye ott a lehetőség, hogy az ember tényleg már fiatalon olyan nagysúlyú döntéseket hozzon meg a saját életével kapcsolatosan, amit előtte nem feltétlenül kellett ennek a korosztálynak. És ez magával hozza ténylegesen azt, hogy nagyon szuper, hogy ennyi minden lehetőség közül lehet dönteni. Eldönthetjük, hogy hol szeretnénk élni a világ melyik pontján. Eldönthetjük, hogy nem tudom, egyetemre szeretnénk menni, vagy szakmát szeretnénk tanulni, azon belül is rengeteg lehetőség van. Eldönthetjük igazából a saját nemi identitásunkat is, sok esetben fiatal felnőtt korban kezdjük el kibontakoztatni. Tehát, hogy tényleg annyi mindenről dönthetünk, hogy ez egy nagyon felszabadító érzés is, de egyúttal én azt gondolom, hogy nagyon szorongató is, mert nem igazán vannak támpontok, amik segíthetnének. És én ezt gondolom alapvetően a társadalmi elvárásokról is, hogy tudnak biztonságot is nyújtani, viszont hogyha valaki meg nem felel meg nekik, meg nem akar megfelelni nekik, ami azt gondolom, hogy manapság egyre gyakoribb, akkor meg tud egy ilyen, nem tudom, szorongató helyzetet is generálni. Szóval kétélű fegyver a dolog.
Igen, tehát én is azon gondolkoztam, hogy egyre több az olyan fiatal, meg én is ilyen voltam, aki ez a tipikus lázadó típus, hogy én nem akartam ezt, nem akartam ezeket a normákat, és én voltam az, aki megkérdőjelezte ezeket a normákat, hogy mondjuk ez biztos, hogy rám vonatkozik-e, vagy csak a társadalom akarja így rám nyomni ezeket az adott dolgokat. És ez pont a kapunyítási pániknál volt nekem, hogy így nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit kéne csinálnom, és egyelőre még csak azon gondolkoztam akkor, hogy alkalmazotti létet szeretném választani, vagy a vállalkozói létet szeretném. És rengeteg időt agyaltam rajta, már mondhatni ilyen túlgondolás volt az egész, hogy mi lesz, ha ezt csinálom, mi lesz, ha azt csinálom, stb. És rájöttem, hogy ameddig nem próbálom ki, addig úgyse fogom tudni a megoldást erre a kérdésre. És ez volt az, ami úgymond segített nekem ezt így túllendülni ezen. De egy dolgot biztos, hogy mondhatok, hogy rengeteg fiatallal beszélgetek én is. Tehát napi szinten körülbelül olyan 70-80 fiatal ír nekem. És rengeteg kérdéssel, ami olyan, mintha úgy bánnak velem, mintha én lennék az ilyen nagybátyó nekik, és így bombáznak a kérdésekkel, ami nagyon aranyos is szokott lenni általában. És a kérdésem az lett volna, hogy te rengeteg ilyen stressz helyzettel találkozol, vagy amit mondanak neked, mik azok a ilyen nagy döntések, nagy stressz helyzetek, amik a legnagyobb szorongást okozhatják ezen korú fiataloknak?
Én nagyon sokszor látom azt, hogy az egyik fő szorongató tényező az az egyetemi pályaválasztás. Egyfelől azért, mert egyáltalán a döntést nem tudják meghozni az emberek, hogy merre is induljanak. Igazából elképzelésük sincsen, nem tudom, 18-19 évesen arról, hogy az adott szak, amit választanak, az mit is jelent pontosan. Ugye nyilván vannak ezek a konvencionális szakok, mint a, nem tudom, a mérnöki szak, az orvos, a, nem tudom, az ügyvéd, ezek úgy nagyjából sejtheti az ember, hogy ott mit fog tanulni, meg mi lehet belőle. De vannak ugye az ilyen általánosabb szakok, amik nem feltétlenül adnak konkrét végzettséget, pénzügy, ugye bármilyen közgazdaságtan, bölcsészettudományi karok, és mégis így belekezdenek, és akkor utána félnek attól, hogy ha esetleg mégsem tetszik nekik, akkor váltsanak. És ez szerintem egy nagyon nagy probléma szokott lenni, plusz egyébként itt bejön egy nagyon erős nyomás is, például a szülők részéről nagyon sok esetben, hogy hát, ha már ezt elkezdted, akkor ezt végig kell csinálni. Mi az, hogy félbehagyod az egyetemet, mi az, hogy visszalépsz, és ez így nagyon beszorítja az embert egy ilyen csapdába. Nagyon sokszor látom például azt is, hogy valaki elmegy tényleg egy ilyen jól körülhatárolható szakra, mint például az orvos, a jogász, jogászoknál látom ezt nagyon gyakran, és pár év után rájön arra, hogy ez amúgy tökre nem neki való, és már végig csinálja, mert elkezdte, mert ciki kiesni az egyetemről, és ott van egy friss diplomával, és egyszerűen nem a habitusához, nem az ő életpályájához való az a végzettség, és ez nagyon sok szorongást szokott okozni. Ezt látom orvosoknál, látom jogászoknál, sok esetben mérnököknél is, mert hogy ezeket a szakokat például azért választják az emberek sokszor, mert tudják, hogy ez egy biztos bevételi forrás, jól keresnek a mérnökök, jól keresnek az ügyvédek, jól keresnek az orvosok, akkor jó lesz ez nekem. És őszintén bele se gondolt talán előtte sokszor az ember, hogy valóban nekem való-e. Úgyhogy ezek szoktak így megjelenni, hogy ha az ember már meghozott egy döntést, akkor nem mer utána változtatni, pedig egyébként tök egyértelmű lenne, hogy változtatni kellene, meg más irányba kellene elindulni. A másik fő terület az meg abszolút a párkapcsolat. Nyilván fiatal felnőttként kezdjük el igazán először kialakítani az őszinte, elköteleződésen alapuló kapcsolatokat, tehát ez már nem a téli szerelmek időszaka, hanem tényleg úgy felnőttként felelősséget vállalva kell benne lenni a párkapcsolatokba, és ez minden spektrumban szokott nehézségeket okozni a fiataloknak, vagy azért, mert nem tudnak elköteleződni valaki mellett, vagy azért, mert saját magukkal nincsenek rendben, és nem tudnak megbízni emiatt a másikban, vagy azért, mert mindig ismétlődően ugyanolyan típusú embereket választanak, és ez valahogy soha nem sül el jól. Nagyon sokan küzdenek azzal, hogy hát én azt gondoltam, hogy 25 évesen már legalább gyerekvállalás előtt fogok állni, meg lesz egy férjem, vagy lesz egy feleségem, és ahhoz képest meg még azt se tudom, hogy mit akarok kezdeni az életemmel. Szóval hogy ezek nagyon tipikusan elő szoktak jönni ebben a korosztályban.
Ide csak pont beszúrok egy nagyon érdekes dolgot, ezt szerintem tegnap előtt olvastam, hogy Amerikában készítettek egy tanulmányt, ahol megkérdezték a 18 éves amerikai diákokat, hogy mit gondolnak, hol fognak tartani 25 évesen. És mindegyik túl optimista volt, és az 56%-uk azt mondta, hogy ők dollármilliómosok lesznek 25 éves korukra. Ehhez képest a 25 éves dollármilliómosok mindössze a 0,5%-át, sőt, felének a 0,5%-át teszik ki Amerikában. Úgyhogy ez pont az ilyen ellenspektrum. Én azt látom, hogy Magyarország, de javíts ki nyugodtan, de én azt látom, hogy Magyarországon inkább pesszimistábbak az emberek, míg külföldön mondjuk itt nyugodtan jelen esetben meg ilyen túlzottan optimisták voltak. Már ez a kicsit ilyen bután optimista, inkább azt mondom.
Ez érdekes, amit mondasz, bár nincs erre statisztikai eredményem, csak így a klienseimmel való munka alapján tudok megosztani tapasztalatokat, de hogy abban teljesen igazad van, hogy pesszimistán állnak a magyar fiatal felnőttek, talán így apostrofálhatnám ezt a réteget az életükhöz, de ettől függetlenül nagyon magas mércéket támasztanak magukkal szembe. Tehát, hogy tényleg nagyon sokszor elvárja például egy, ahogy te mondtad, 25 éves fiatal felnőtt srác, hogy ott tartson, mint az 50 éves édesapja. Most ez csak egy egyszerű példa. Vagy lát egy mintát mondjuk Instagramon, és ott akar tartani, holott egészen egyszerűen nem illeszthető bele az az életpályamodell a saját életébe, amit mondjuk Instagramon lát, meg nem annál a kornál tart. És tényleg ez a pesszimizmus keveredve azzal, hogy magas elvárásokat támaszt magával szemben, az egy borzasztó rossz kombó tud lenni. És ezen azért a social media nem segít túl sokat sajnos.
Ez lett volna a következő kérdésem pont, úgyhogy jó is, hogy így áteveztünk, hogy mit gondolsz a social médiáról? Akár beszéltünk Instagram, TikTok, teljesen mindegy, így all in all social media. Milyen hatással van ez pont erre a korosztályra, akikkel te szoktál foglalkozni?
Szerintem ez nagyon sokat változott az elmúlt években. Én azt látom, hogy most nagyon elindult a social media egy ilyen sokkal realisztikusabb irányba. Ha az Instagram nem is feltétlenül, de a TikTok az azt gondolom abszolút. És azt látom, hogy persze ott vannak még azok a nagyon kirívó példák arra, hogy milyen high life-ot lehet élni, és ezt milyen könnyen nulla energia befektetéssel el tudod érni. De azért ez balanszírozódott nagyon sok olyan tartalommal, ami meg pont arról szól, hogy tök oké, hogyha egy, nem tudom, 9-től 17 óráig tartó munkában vagy benne, tök oké az, hogyha most még nem tartasz ott az életedben, ahol szeretnél. Tehát azt gondolom, hogy a social médiában egyre inkább terjednek az ilyen normalizáló tartalmak, amik normalizálják a hétköznapi életet tulajdonképpen.
Igen, tehát amikor még én fiatalabb voltam, most vagyok azért annyira öreg, de amikor én ilyen 20 éves voltam, akkor nagyon az ellentéte volt a social médiában. Ott én csak azt láttam, hogy ez a side hustle, meg working, meg hustle, meg hard work, meg minden, és hogy ott az volt a norma legalábbis azokban a körökben, akiket annó én követtem, hogyha te mondjuk 25 éves korodra tényleg nem vagy milliómos, akkor te elrontottad az életedet teljesen. És ez ilyen nagy nyomást helyezett rám is olyan szempontból, hogy nem tartottam ott, ahol kellett volna úgymond tartanom. Tehát én meg a társadalmi normákba átestem itt a túloldalra, hogy egy nagyon kis szegmensnek a társadalmi normáját akartam magamra ráerőltetni, amilyen érdekes hatással volt. De én is azt veszem észre, hogy már egyre realistább ez a social media. És pont ezzel kapcsolatos így kicsit a következő kérdés is, hogy ha most már tudjuk azt, hogy ennek a célcsoportnak a legnagyobb problémái, a karrierválasztás és a párkapcsolatok, vagy a legnagyobb szorongást ez okozza, akkor te milyen tanácsot tudnál adni, hogy külön-külön is megnézhetjük, hogy ezeket a döntéseket úgymond jól hozza meg ez az adott ember?
Hát szerintem azt a legfontosabb meglátni mind a kettő témával kapcsolatosan, hogy nem az a cél, hogy a jó döntést hozzuk meg, hanem az a cél, hogy döntsünk valahogy, és tartsuk fent annak a lehetőségét, hogy egyébként, ha nem jó az, amiben belekezdtünk, ha nem érezzük benne jól magunkat, legyen szó egy karrierútról, legyen szó egy párkapcsolatról, akkor abból még mindig ki lehet lépni. Persze itt azért fontos ezt hangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha valami nem tetszik, akkor már azonnal lépjek is ki belőle, tehát ez azért fontos, hogy próbáljam meg beletenni az energiát, az erőfeszítést, igyekezzek önfegyelmet gyakorolni a céljaim elérésével kapcsolatosan, de attól még, ha az alakuló értékrendem alapján azt érzem, hogy az a kapcsolat, vagy ez a, nem tudom, karrierút, amin én elindultam, nem jó nekem, akkor bármikor lehetőség van kilépni. És szerintem ez egy nagyon felszabadító érzés, amikor az ember tudja, hogy oké, most meghoztam egy döntést, de mi a legrosszabb, ami történhet? Az, hogy szánok erre az életemből egy-két évet, és tanulok belőle egy csomót, és hogyha nem lesz jó, akkor még mindig ott a lehetőségem a váltásra bármilyen irányba egyébként, mert pont erről szól szerintem ez a mostani világ, hogy tényleg sok lehetőségünk van, ezért váltani is sok lehetőségünk van.
Nagyon érdekes, mert amúgy a pszichológia engem is érdekelt, bár pszichológusnak soha nem tanultam volna, mert az szerintem túl nehéz lett volna nekem az egyetemen, de szoktam pszichológiai könyveket olvasni, és az egyik témakör, ami így nagyon érdekel engem, az, hogy csak angolul tudom, cognitive bias ez a neve, talán kognitív torzítások magyarul, de ebben nem vagyok biztos. És rengeteget olvastam ilyen témakörbe, hogy meglássam, hogy marketingben ezt hogyan lehet használni. És amit te mondtál, az nagyon hasonlít az egyik ilyen kognitív torzításra, ez a elsüllyedt költségek elve. Hogy egy ember már annyi időt tett bele, hogy látja, hogy rossz, de akkor sem hagyja ott, mert már túl sok ideje van benne. Akkor ez szokott előfordulni szerinted így a
fiatalokkal. Abszolút, erről egyébként tök sokat tanultunk az egyetemen. A szociálpszichológia volt az egyik kedvenc tantárgyam, és ott nagyon sok ilyen kísérletet, ilyen kísérletről tanultunk. Egyébként azért volt a kedvencem, mert az az emberkísérleteknek a tantárgya. És ez volt az egyik, amit így nagyon érdekes volt, hogy ugye ezek a szociálpszichológiai kísérletek úgy zajlanak, hogy teljesen teremtenek egy olyan környezetet, ahol ezeket a pszichológiai működéseket mesterségesen előhozzák. Például ennek az elsüllyedt költségeknek az elve tipikusan elő szokott jönni akkor, amikor az ember, nem tudom, áll a sorban, mondjuk a bankban, most csak mondtam egy egyszerű példát, várt már mondjuk 2 órát arra, hogy sorra kerüljön, na jó, mondjuk inkább felett, és akkor onnantól már úgy van vele, hogy hát, hogyha ő már ennyit várt, akkor még azt a más felett megvárja, hogyha mondjuk neki szól valaki, hogy még 1,5 órát kell várnia, hát már elpazarolta az idejéből 1/2 órát, akkor hova vár neki az a 1,5 óra? És hogy erről tényleg láttunk videókat, hogy tényleg így működnek az emberek, hogy csoportosan tesztelték az embereket, hogy működik ez a torzítás, és tényleg sajnos tudattalanul is az ember erre így gondol, és ez például egy párkapcsolatban is benne tartja az embert. Hát már együtt vagyunk 3 éve, hát most szakítsak vele. Hát ha nem érzed benne jól magad, akkor igen, valószínűleg ez lesz a megoldás. Ugyanígy munkánál is, hogy már annyit voltam ezen a munkahelyen, úgy tudom itt a rutinokat, tudom, hogy mi, hogy merre, ismerem az embereket, de nem érzed benne jól magad. Értem, hogy 3 éve ott vagy, de már ez nem szolgál téged, akkor miért kellene benne maradni? És ezt nagyon sokszor tényleg ez a torzítás hajtja egyébként.
Nagyon izgalmas amúgy. És akkor most csak, ha így összegzem a gondolataimat, akkor te úgy látod, hogy ezeket a szorongásokat leginkább az okozza, hogy az emberek nem tudnak dönteni, nem az, hogy rosszul döntenek.
Szerintem igen, többnyire igen. Nincsenek ebben kapaszkodóik az embereknek. Ami szerintem ebben nagyon sokat tud segíteni, nyilván az önismeret, de hogy ez azt hiszem egy túl általános tanács lenne, hogyha csak ennyit mondanék, az a... Én nagyon sokat foglalkozom így az értékrenddel, mert az ember, hogyha tudatosan törekszik arra, hogy megfigyelje, megismerje a saját értékrendjét, ahhoz mindig vissza tud nyúlni utána kapaszkodóként. Nagyon sokat segít az például a határhúzásban, nagyon sokat segít a döntéseink előkészítésében, és ez egy folyamat, amíg kialakítom, meg megismerem az értékrendemet, de ha erre tudatosan odafigyelek, akkor az tényleg egy ilyen nagyon jó kis támpont tud lenni az ember életében. Vannak erre tök egyszerű gyakorlatok, nem tudom, az ember le tud tölteni netről értékek listáját, emberi értékek listáját, és akkor abba bekarikázgatni, hogy vajon mi fontos neki. Vagy visszatekinteni az életében egy olyan időszakra, amikor nagyon jól érezte magát, és azt az időszakot megvizsgálni, hogy ott vajon milyen emberi értékek voltak jelen az életében, amitől ott jól érezhette magát. Lehet, hogy kipattan, hogy neki például sokkal fontosabb az én idő, sokkal fontosabb az, hogy a hobbiával töltsön, nem tudom, megfelelő mennyiségű időt, mint mondjuk az, hogy a karrierjében haladjon előre. És hogyha ez így van, akkor nagyon nem fogja azt az életet élvezni, ahol rengeteget kell túlóráznia. És lehet, hogy fel se fogja tudni ismerni, hogy miért nem élvezi a túlórázást, de onnantól kezdve, hogy elkezd az értékrendjére tudatosan figyelni, és azt kialakítani és leírni, az egy nagyon jó kis kapaszkodó tud lenni.
Ez most annyira jó volt, hogy szerintem én is meg fogom csinálni, így a podcast végén.
Örülök.
Ide még csak annyit, pont ezt is hallottam, hogy az igazán gazdag emberek, vagy nagyon-nagyon sikeresek, az ultra sikeres emberek, mint például Elon Musk, Jeff Bezos, ők azért is jutottak ilyen szintre, mert kevés döntést kellett meghozniuk, de azokat nagyon jól. És hogy ők jó döntéseket tudtak hozni, úgymond az életük során. És olvastam erről nagyon sokat, mert írtak könyveket róla, hogy ők úgynevezett mentális modelleket használtak, amik már úgynevezett előre meghatározott ilyen döntési sablonok, hogy ha ez történik, akkor illeszt bele ebbe, és akkor kijön, hogy melyiket döntsed. Ez a tipikus példája, hogy mondjuk hogyan priorizáld a teendőidet, és ez a sürgős, fontos, nem sürgős, nem fontos, és akkor ez az Eisenhower Matrix, azt hiszem így hívják, hogy ezek a mentális modellek amúgy nekem is nagyon sokat segítettek abban, hogy próbáljak jobb döntéseket meghozni. Viszont a döntésekhez visszatérve, belemehetünk szerintem most ebbe a túlgondolás témájába, mert ez szerintem nagyon-nagyon aktuális. Én azt látom, hogy a rengeteg fiatal, amikor ír nekem, akkor ő totálisan a túlgondolás csapdájába van esve, hogy kapok egy ilyen hosszú szöveget mondjuk, ahol egy ilyen teljesen alapvető kérdés van feltéve, de már is három nem létező ilyen szenárió van legyártva a fejébe, hogy de mi lenne, ha ez történne? Hogyan tudjuk, egyrészt mi a túlgondolás, ezt el tudnád így mondani röviden, hogy mi ez? Másrészt pedig, hogy hogyan tudjuk felismerni azt, hogyha mi ebbe a túlgondolás csapdájába vagyunk benne?
Szerintem a túlgondolást arról a legegyszerűbb felismerni, hogy valójában folyamatosan ugyanazokat a gondolatokat, vagy hasonló témakör mentén forgatjuk a gondolatainkat, mindenféle konstruktív eredmény nélkül. Tehát, hogy az nem baj, hogyha valamin sokat gondolkodunk, akkor, hogyha azzal jutunk is valamire, tehát konstruktív. Ha mondjuk probléma megoldásban vagyunk benne, akkor is sokat gondolkodunk az adott helyzeten, de jutunk A pontból B pontba. Egy túlgondolásnál sajnos a gondolataink csak odáig jutnak el, hogy ahogy te is mondtad, ha mondjuk a jövővel kapcsolatos mi lesz, ha, de nem gondolunk bele abba tudatosan, hogy oké, ténylegesen mi lesz, ha ez történik. Csak a kérdést tesszük fel magunknak. És nem jutunk el odáig, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést. Túlgondolás egyébként az is, amikor a múlttal kapcsolatosan gondolunk át helyzeteket, hogy mondjuk meghoztunk egy döntést, vagy viselkedtünk valahol egy helyzetben, és újra visszajátszuk, ruminálunk, igazából ezt úgy hívják, hogy miért ezt a döntést hoztam, miért így viselkedtem, biztos rosszat gondolnak rólam, és hogy ennek sincs feltétlenül eredménye, nem jutunk vele semmire. Mert az nem baj, hogyha elemezzük korábbi helyzeteknek a tanulságait, és abból tényleg levonunk valamiféle konklúziót, hogyha mondjuk hoztunk egy rossz döntést, akkor megvizsgálhatjuk azt, hogy miért is, milyen tényezők vezettek el odáig, hogy ezt a rossz döntést meghoztuk, ez konstruktív, viszont amikor folyamatosan csak azt forgatjuk, hogy miért ez történt, miért így történt, hogy lehettem ilyen, nem tudom, hülye, megfontolatlan bármi, akkor sajnos az már ugye túlgondolás, mert nem jutunk vele sehova valójában. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni, hogy eredmény nélküli folytonos gondolkodás egy adott témán.
Oké, és most, ha már tudjuk, hogy ez a túlgondolás, akkor mit tudunk tenni ellene?
Hát nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezt egy kicsit kézbe vegyük. Én azt gondolom, hogy a túlgondolásban az az egyik legnehezebb, hogy semmi, tehát hogy általában elveszítjük a kontrollt. Nem tudjuk kontrollálni a gondolatainkat ilyenkor, nem tudjuk behúzni a kéziféket, nem is tudatosítjuk, hogy mi történik, csak szenvedünk tőle. Úgyhogy minden olyan eszköz, ami segít egy picit visszanyerni a kontrollt a gondolataink felett, az nagyon jó lehet. Például, ha elkezdünk egy kicsit hátralépni, és kívülről szemlélni magunkat, hogy most tulajdonképpen mi is történik, mi is a gyalog pontosan, miért is a gyalog ezen, tehát úgy megvizsgálom a helyzetet így kívülről. Ez nagyon nehéz ideig eljutni, mert nyilván ehhez fel kell ismerni, hogy túlgondolásban vagyunk éppen benne, de ez nagyon sokat tud segíteni, hogy így kettő lépést hátralépve, mint hogyha eltávolodnánk a saját testünktől, és így megpróbálnánk kívülről megvizsgálni ezeket az áramló gondolatokat, hogy miért is kezdtem el ezen ennyire gondolkodni. Hát nyilván azért, mert valami számomra fontos dologról van itt szó. Miért gondolkodom rajta ennyit? Azért, mert nincsenek támpontjaim ahhoz, hogy jussak vele egyről a kettőre. Mi szükséges nekem ahhoz, hogy jussak vele egyről a kettőre? Lehet, hogy szükségem van arra, hogy beszélgessek valakivel. Lehet, hogy szükségem van arra, hogy mondjuk tényleg az értékrendemet egy kicsit helyére tegyem. Lehetséges, hogy egyszerűen csak bele kell mennem, és meg kell tennem az első lépést, és akkor már megszűnik. És ez mindig egyedi, tehát hogy ilyen szempontból konkrétum erre nincsen, mint megoldás, de az az első lépés, hogy elkezdjem így két lépést hátralépve vizsgálni, hogy mi történik, szerintem nagyon sokat segít. Láttam egyszer YouTube-on egy videót, és ebből akarok is majd egy TikTok videót csinálni, de szerintem ez egy tök szemléletes dolog, hogy amikor túl gondolunk, azt képzeljük el úgy, mint amikor állunk egy ablak előtt, és az ablakra mondjuk fel van írva valami. És attól, hogy oda fel van írva arra az ablakra valami, arra fókuszálunk, azon van a szemünk fókusza, és nem látjuk azt, ami egyébként kint történik, mert arra a feliratra fókuszálunk. Ez a túlgondolás. Nem látunk túl rajta, nem látjuk azt, ami mögötte van, és emiatt nem tudjuk abba hagyni se. Onnantól kezdve, hogy fogjuk, és ezt a fókuszt egy picit átváltjuk arra, ami mögötte van, a nagy képre, kívülről szemlélve a dolgokat, onnantól kezdve már egy kicsit tudjuk ezt kontrollálni. Úgyhogy szerintem ez a perspektívaváltás sokat tud segíteni.
Az biztos, hogy ez egy izgalmas TikTok lesz.
Nem tudom még, hogy másik... fogom kivitelezni, de megpróbálom.
A másik, ami még izgalmas, hogy a túlgondolás ugye nem döntenek az emberek, és ezt én másoktól is hallottam, hogy sokszor azt mondják nekem a barátaim is, amit tudom, hogy túlgondolnak valamit, és azt mondják, hogy nem, nekik időre van szükségük, hogy meghozzák a döntést. De én egyre többet azt látom, hogy az embereknek nem időre van szükségük, hanem információra, hogy meghozzanak egy adott döntést. És ezzel csak így takaróznak folyamatosan, hogy időre van szükségük, hogy addig se hozzák meg a döntést. De javíts ki volt, ha nem így látott.
Abszolút egyetértek ezzel, ez teljes mértékben így van. Csak ugye sokszor ez az információ, ez bennünk van. És nagyon nehéz ezt kiásni onnan. És ezért válik nehéz sok esetben. De tényleg abszolút egyetértek ezzel.
Szuper. Akkor az már megvan, hogy mi a túlgondolás, hogyan ismerjük fel, és hogy hogyan állítsuk meg. Milyen összefüggésben van a túlgondolás a stresszel?
Hát ugye a stressz az alapvetően egy olyan tényező, hogy úgy fogalmazzak, ami egy reakciója a szervezetünknek. Mert észlel valamiféle veszélyt, aminek hatására mozgósítania kell minden olyan energiaforrást, amivel meg tud bennünket védeni attól a veszélytől. És azért van összefüggésben a túlgondolás a stresszel, mert amikor túlgondolunk valamit, amikor azt érezzük, hogy nem tudunk erre megoldást találni, nem tudunk dönteni, nincsenek kapaszkodóink, akkor az agyunk ezt kvázi úgy észleli, mintha veszélyben lennénk. És erre ugye valamiféle stresszreakciót ad, ami lehet mondjuk egy szorongásos tünet együttes, elkezdünk zilálni, elkezdünk tényleg egy ilyen készültségi állapotban lenni, felmegy a pulzusunk, esetleg elkezdünk, nem tudom, verejtékezni, remegni, szédülni, bármi ilyesmi megtörtént, tehát igazából így van a kettő összefüggésben egymással, hogy a túlgondolástól egy ponton túl a testünk, a szervezetünk azt hiszi, hogy valami veszélyben van, és ezért muszáj az energiáit mozgósítani, hogy megvédjen bennünket. Csak épp nem pont erre van szükségünk ilyenkor, hanem arra, hogy magunkat is megnyugtassuk, hogy amúgy nincsen semmi baj, csak itt vannak a gondolataink. Szerintem az egyik legfontosabb lecke, amit meg kell tanulni, ha így pszichológiáról, önismeretről, önfejlesztésről beszélünk, hogy nem szabad hinni mindig a gondolatainknak, hanem azokat revizionálni kell. Inkább fontos az érzelemre fókuszálni, ami bennünk van, és megvizsgálni, hogy vajon miért érzek így, és ott hol a realitás, mint minden egyes gondolatot, ami jön, azt így nem tudom revízió nélkül elfogadni.
Ez izgalmas nagyon. És mi van akkor, mert azt látom, hogy egyre több fiatal azt mondja magáról, hogy stresszes. Ami lehet is, hogy stresszes, csak már lehet, hogy ezt így magukra mondják, mert így a társadalomban már mindenki stresszes. Milyen tünetei vannak annak, hogyha valaki már nagyon hosszú ideje stresszes, mondjuk, tehát hogy folyamatosan stresszben él a mindennapjaiban. Hogyan lehet ezt mondjuk felismerni?
Az egyik tipikus tünete, én azt gondolom, az ilyen állandósult folyamatos stressznek, amit én úgy hívok, hogy túlélő üzemmód, az a kiégés. Én szerintem nagyon gyakori manapság az ilyen fiatalkori kiégés, és ez pontosan azért történik, mert a stressz válasz az alapvetően, hát hogy is fogalmazok, hogy mozgósítja azokat az erőforrásainkat, amik a túléléshez szükségesek, és lekapcsol ez a stresszválasz minden olyan más dolgot, ami egyébként a kiegyensúlyozott élethez fontos. Ennek köszönhetően felborulhat az alvásciklusunk, felborulhat az étkezésünk, felborulhat a koncentrációs képességünk, vagy csökkenhet a koncentrációs képességünk, nem tudunk ott lenni a jelenben, és ez alapvetően ideig, óráig hasznos, amikor tényleges stressz helyzetben vagyunk, és szükségünk van erre az extra energia forrásra. De amikor ez állandósul, akkor az elképesztő sokat kivesz az emberből. Mert ugye a stresszreakció alapvetően is úgy néz ki, hogy úgy robbanásszerűen felmegy ez a stressz szint, és jó esetben, miután vége ugye megszűnt a stresszforrás, szépen lassan lecseng. Ha viszont nem történik meg ez a lecsengés, mert mondjuk benne ragadunk ebbe a túlélő üzemmódba, akkor kifárad egyszerűen a szervezetünk, ugyanúgy elfárad a szervezetünk, mint ahogy az izmaink elfáradnak mondjuk futás közben, vagy edzés közben, mert nem arra van kitalálva egy stresszválasz, hogy folyamatosan magas szinten legyen, hanem arra, hogy ideig, óráig magas szinten legyen, aztán lecsökkenjen. És ez nagyon sok problémát tud okozni, én azt gondolom, de tényleg tünetek között egyébként én azt gondolom, hogy egyfelől ez az érzelmi kifáradás, vagy kiégés, ami jellemző koncentrációs nehézségek, alvásébrelét ciklus felborulása, nem tudunk a jelenben lenni, és ez például a túlgondolásnak is egy nagyon tipikus tünet, hogy mondjuk ott ülünk, beszélgetünk egy barátunkkal, és ott kellene lennünk, és 100%-ban odafigyelnünk rá, de nem tudunk, mert közben pörögnek a gondolataink, és ezer millió dolog jár a fejünkben.
Ez mondjuk szuper megfogalmazás volt, így a végén egy kicsit magamra is ismertem néha, de ide még csak annyit, hogy van olyan, hogy jó stressz, tehát létezik olyan, hogy jó stressz, mert ugye halljuk azt is, hogy vannak olyan cégek, ahol mondjuk a top performer emberek, azok csak stressz alatt tudnak ilyen jól teljesíteni. Vagy van az a mondás, hogy nyomás alatt nő a pálma, vagy bármilyen. Tehát van olyan, létezik olyan, hogy jófajta stressz?
Én ezt a kérdést kicsit külön szedném, mert egyfelől igen, van olyan, hogy jó stressz, és az is igaz, hogy vannak olyan emberek, akik csak nyomás alatt tudnak igazán jól teljesíteni, de a kettő az nem biztos, hogy ugyanaz, mert hogy az a nyomás, az nem feltétlenül jó stressz. Okay. De hogy a stressz, én mindig azt szoktam mondani, hogy az alapvetően nem az ellenségünk, az épp úgy egy fontos funkciója a működésünknek, mint az, hogy éhségérzetet érzünk. Tehát ez egy jelzőrendszer. A stressz is a stressz reakció az már egy reakció, de hogy maga az, hogy bejelez a szervezetünk, hogy hú, stressz van, az ugyanúgy egy jelzőrendszer, mint az éhségérzet. És szükség van nagyon sok esetben a stresszre, például ahhoz, hogy koncentrálni tudjunk mondjuk egy vizsga előtt. Ha egészséges mértékű a stressz, az szolgál bennünket, az a túlélésünket szolgálja alapvetően. De amikor ez eltolódik, túlságosan erős a stressz szint ahhoz képest, ami a szituáció maga, az problémát tud okozni. Hallasz?
Jó, most hallasz. Okay. Csak folytat, jó lesz így.
Szóval, hogy az például problémát tud okozni, mert ha belegondolunk, mondjuk egy egyszerű példa, vizsgára való készülés, ott szükség van a stresszre, mert az segít a koncentrációban, az segít abban, hogy érezzük mondjuk annak a helyzetnek a jelentőségét, okoz bennünk egy kis félelemérzetet is, ugye, hogy jaj, nehogy megbukjak, és akkor kicsit többet tanulok, tovább fent tudok maradni adott esetben, mert amúgy ez a realitás általában az embereknél, hogy utolsó éjszaka aztán tanulnak, ameddig csak tudnak. Ehhez is a stresszre van, a stressz reakcióra van szükség, arra, hogy a szervezetünk ezeket az energiaforrásokat mozgósítsa. Viszont utána szükség van a feltöltődésre, a pihenésre, a kikapcsolódásra. Viszont, megint csak, hogyha annyira bestresszelünk, hogy az már leblokkol minket, az már nem a jó stressz. És ugyanez igaz, vagy hasonló a helyzet egyébként azokkal az emberekkel is, ahogy te mondtad, akik nyomás alatt tudnak teljesíteni, nekik valószínűleg sokkal magasabb a stressztűrő képességük, és ami más embereknek már egy ilyen, nem tudom, veszélyzóna, az nekik az a szint, ahol egyébként elindul valójában a stressz reakciójuk, és tudják mozgatni az extra energiaforrásokat. Erre egyébként ugye Selye János az, aki így a stressz kutatásnak az egyik zászlóvivője. És ő fogalmazta azt meg, ami szerintem egy nagyon szemléletes példa arról, hogy mindenkinek máshol van a tolerancia ablaka, hogy ha egy vidéki ember, aki mondjuk egy, mondok valamit, egy 100 fős faluban él, feljön Budapestre, vagy mondjuk elmegy New Yorkba, és elmegy egy metró aluljáróba, hát az neki olyan stressz, hogy konkrétan egy órát ott tölt, és annyira elfárad, hogy napokig, nem tudom, egy napon keresztül pihennie kell. De ugyanez mondjuk egy New Yorkban élő embernek meg se kottyan, mert ő hozzá van szokva. És ez szerintem nagyon jól szemlélteti azt, hogy minden embernek máshol van ez a tolerancia küszöbe. És azt gondolom, hogy ezek a magasan teljesítő top-top menedzserek, azok, akiknek a tolerancia küszöbük egészen egyszerűen annyira kitolódott, és ezen lehet egyébként dolgozni, hogy szükségük van arra nagyon magas nyomásra, hogy teljesíteni tudjanak.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezen lehet-e dolgozni? Tehát ki lehet-e tolni ezt a stressz szintet, és hogyha igen, akkor hogyan lehet ezt megcsinálni?
Igen, lehet. Én azt gondolom, hogy ebben a fokozatosság tud segíteni, hogy hát nevezhetjük ezt egyébként komfortzónatágításnak is, de én ezt inkább úgy szoktam hívni, hogy tolerancia ablaknak a szélesítése. Mert hogy tényleg az van, hogy a stressz az valahogy úgy néz ki, vagy a stressz reakció, hogy tényleg van az a tolerancia ablakunk, ahol benne vagyunk, és azt érezzük, hogy ami ott történik, azzal meg fogunk tudni birkózni. És akkor ez alatt meg felett van az üss vagy fuss reakció. Ha felé megyünk, akkor jön tényleg ez a tipikus, ez a készültség, ez a feszültség, ez a szorongás, ez a pörgés. Hogyha alá megyünk, ott van a lefagyás reakciója, ott így enerváltá válunk, full, nem tudom, így leválunk az érzéseinkről, kicsit ilyen depresszív állapotba kerülünk, tehát alá és fölé is tudunk menni. És úgy tudjuk ezt a tolerancia ablakot szélesíteni, hogy tudatosan keresünk olyan szituációkat, ahol egy icipicit csak, de mondjuk elkezdünk szorongani. És megízleljük azt a helyzetet tudatosan, hogy milyen abba benne lenni, és megtapasztaljuk azt gyakorlás által, hogy meg tudunk küzdeni a helyzettel. Mert ez a megküzdési tapasztalat fog minket megtanítani arra, hogy oké, akkor itt nincs veszély. Ez igazából egy egyszerű kondicionálás, ugye, mint ahogy biztos ismeritek, vagy ismered a Pavlov kutyájának a kísérletét, aki itt ugye, nem tudom, mindig, amikor megnyomott Pavlov egy csengőt, utána kapta a kutyus a kaját. És a végén már nem volt szükség arra, hogy kaját kapjon, ugyanúgy a csengő hallatán elindult neki a nyálelválasztásra, mert összekötötte azt a helyzetet azzal, hogy akkor jön az étel. Ugyanígy tanulunk mi is meg nagyon sok mindent, és ugyanígy lehet a komfortzónát vagy tolerancia ablakot is tágítani, hogy belemegyünk a szorongást keltő helyzetekbe, megtapasztaljuk azt, hogy meg tudunk vele küzdeni, ezt megismételjük párszor, és tanulás útján egyszer csak már nem fog az nekünk szorongást okozni.
Most már tudjuk azt akkor, hogy hogyan tudjuk ezt a stressz küszöböt tágítani. A kérdés az, hogy ha valaki már stresszes, hogyan tudja ezt a stresszt kezelni, hogy a stressz szintjét úgymond lejjebb vigye, az aktuális stressz szintjét lejjebb vigye.
Alapvetően szerintem ebben az érzelemszabályozás, ami egy kulcs, és ha valaki a stresszt nehezen tudja menedzselni, akkor érzelemszabályozási technikákat kell megtanulnia. Minden olyan technika, ami, hát hogy is fogalmazzak, figyelemelterelő, önmegnyugtató, érzelmi tudatosságot növelő, az érzelemszabályozási technika. Most tudom, hogy ez egy ilyen nagyon tág fogalom, de hogy alapvetően én szerintem ez fontos átváltani az emberek gondolatába, hogy nem a stresszt kell menedzselni, hanem az érzelmeinket kell megtanulni jobban szabályozni. És például szerintem ebben nagyon sokat segíthet, hogyha időről időre elkezdjük az érzelmeinket naplózni. Fogunk egy füzetet, készítünk benne 3 oszlopot, az első oszlopba felírjuk, hogy mi az a helyzet, amit szeretnénk lenaplózni, tárgyilagosan leírjuk, a második oszlopba leírjuk, hogy milyen gondolataink voltak abban az adott helyzetben, a harmadik oszlopba pedig, hogy milyen érzéseink voltak abban az adott helyzetben. Ez például egy nagyon jó eszköz arra, hogy tudatosítsuk, felismerjük, egyáltalán revizionáljuk, hogy vajon az a gondolat, meg az az érzés, az mennyire volt jogosabban az adott helyzetben, lehet esetleg másképp gondolkodni, van esetleg olyan gondolat, ami segíthet egy kicsit a realitást visszahozni. Úgyhogy ez például egy nagyon fontos technika. Én nagyon szeretem a különböző imaginációs eszközöket, vezetett imaginációkat, ahol tényleg így magunkra fókuszálunk, az érzelmeinkre fókuszálunk. Nagyon sok ilyen hanganyag érhető el egyébként a netten, YouTube-on, ami ilyen önmegnyugtató imagináció gyakorlatilag. Én nagyon szeretem az ilyen légzés technikákat is, mert azok egyszerűen megtanulhatóak, azok is igazából tényleg azt szolgálják, hogy úgy visszakerüljünk a jelenbe, és a stressznek a fiziológiai tüneteit csökkentsük, mert onnantól kezdve, hogy stresszelünk, annak ugye van gondolati, fizikai és érzelmi vonulata is. És egy légzés technikával a fizikai tüneteket tudjuk egy kicsit redukálni, mert ha szabályozzuk a légzésünket, akkor azzal szabályozzuk a pulzusunkat, szabályozzuk a nem tudom, ezt a heves állapotot, amiben benne vagyunk, rábírjuk a szervezetünket arra, hogy kicsit lelassítson, és ez szerintem nagyon sokat tud segíteni. Most így hirtelen ezek a technikák jutottak összességével eszembe.
Szerintem zseniálisak amúgy. Hozzáteszem, naplót azt én is szoktam írni, sőt, szerintem már 3 éve írom minden nap este a naplómat, és rengeteget segített abba, hogy egy ilyen külső nézőpontból tudjam megnézni a saját életemet. Azt is hozzáteszem, hogy pont amire a napló jó, azt amúgy nemrég kezdtem el csinálni, mert az egy dolog, hogy leírod a gondolataidat, de jó, hogyha mondjuk újra is olvasod időnként, hogy meglásd ezeket a trendeket. Na hát én ezeket nem nagyon csináltam, így most kezdtem el kb. 1-3 hónapja, hogy minden hónap végén visszaolvasom az előző 3 hónapot, hogy hát ha így meglátok egy olyan trendet, amit így naponta, napi szinten nem láttam meg, de akkor, hogyha visszaolvasom, akkor úgy meglátni fogom. Szerintem eszméletlenül sok témát érintettünk, és brutálisan hasznos volt ez a podcast. Még van amúgy rengeteg téma ötletem, hogy miről lehetne beszélni, a dopamintól kezdve a boldogságon keresztül, de az lehet majd egy másik adás lesz, hogyha nyitott vagy rá természetesen. És viszont még egy kérdésem majd legyen, pontosabban egy ilyen kérdéscsomagom. Láttam, hogy volt most neked valamilyen kihívásod. Erről tudsz esetleg mesélni egy kicsit? Meg arról, hogy így hogy tervezed az elkövetkezendő 1-2-3 évet? Hogyan szeretnéd építeni ezt a social brandedet?
Hát alapvetően én ugye 2 éve, aha, most már 2 éve piacra dobtam egy ilyen önismereti határidőnaplót, az a neve, hogy Én tervező. Ezt pontosan azzal a céllal készítettem, hogy egy picit az emberekhez az önismeretet, az önreflexiót közelebb hozzam, a napi rutinjukká tegyem. Ezt kifejezetten egyébként fiatal felnőttek számára találtam ki, és ennek a második kiadásában kialakítottam egy olyan rendszert, amiről én azt gondolom, hogy ha az ember azon végigmegy, akkor az egy nagyon jó átfogó képet ad önismeret tekintetében. És igazából ez a rendszer, ez 4 fő blokkból és 12 témából áll ugye a 12 hónap mentén, és ezek a kihívások is, amiket talán most te is láttál, ezek is ezen témák köré épülnek. Most ez a 4. év, ez például a kapcsolatokról szól, és akkor a kapcsolatokon belül például az egyik téma az a az a párkapcsolatok, akkor van benne szeretet, bizalom, tehát hogy ezek az ilyen általános témák, és akkor minden hónapban az aktuális témával kapcsolatosan indítok egy 21 napos kihívást, amiben részt lehet venni. Ez folyik most már éveleje óta nagyjából, most már több mint 2000-en csatlakoztak ezekhez a kihívásokhoz, amiért elképesztő hálás vagyok, igen. És igazából nekem az is a tervem, hogy ezt így tovább vigyem, ezt jövőre is ugyanígy elindítsam, és szeretném a határidőnaplót is minél több emberhez eljuttatni. Már csak azért is, mert tényleg azt gondolom, hogy olyan alapokat nézhet át benne az ember, ami az önismeretet illeti, amit lehet, hogy máshol ilyen átfogó rendszerbe foglalva nem feltétlenül kap meg. Úgyhogy én ezt szeretném az elkövetkezendő időszakban terjeszteni. Az, hogy ez milyen formában valósul meg, rengeteg ötletem van rá, de amíg nem valósul meg, addig nem szeretek róla beszélni, úgyhogy reméljük majd, hogyha legközelebb podcastelünk, akkor már több konkrétumot tudok mondani. Minden esetre az év hátra lévő részére még vissza van annyi kihívás, ahány hónap, meg hát a határidőnaplót próbálom igazából így minél, ahogy mondtam, minél több emberhez eljuttatni. Úgyhogy ezek a terveim.
Oké. Ezek amúgy eszméletlenül jól hangzanak. Hol tudják a hallgatóink, akik szeretnék esetleg ezt az intervezőt megvásárolni, ezt hol tudják
megtenni? Hát egyfelől az Instagram oldalamon is vezet oda link, másfelől pedig intervező.hu, és akkor azon keresztül könnyen elérhető minden információ róla.
Szuper, és az utolsó kérdés, a kihívásokhoz hogy tudnak csatlakozni, hogyha szeretnének?
Minden hónap elején van egy ingyenes webinár, amin részt lehet venni, és akkor utána van egy pár napos időszak, amikor lehet csatlakozni az aktuálisan induló kihíváshoz. Ez egyébként a social felületeimen elérhető, meg lehet, hogy már, ha valaki érdeklődik az önismeret iránt, akkor fizetett hirdetésekben is találkozott ezzel, illetve a már lement kihívásokhoz is lehet csatlakozni, mert ezek mind ilyen örökzöld termékké alakultak, bármikor végig lehet őket csinálni. Az pedig szintén egyébként a social oldalaimon található linken keresztül lehet megnézni.
Szuper. Hát Bianca, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy egy ennyire értékes podcastet tudtunk összehozni. Abban biztos vagyok, hogyha egy fiatal felnőtt ezt meghallgatja, akkor az befolyásolni fogja a következő 1-2 évét biztosan. Legalábbis stresszkezelés és túlgondolás témakörben 100%.
Bízom benne. Köszönöm szépen a meghívást. A technikai nehézségek ellenére nagyon jól éreztem magam.
Ennek nagyon örülök. Hát akkor köszönöm nektek is, hogy itt voltatok. Annyit szeretnék még kérni, hogy azok a hallgatóink, akik Apple Podcast-en vagy Spotify-on hallgatnak minket, azok mindenképpen hagyjanak egy értékelést. Ja, és lehetőleg ne egyeset. Köszönjük szépen! Sziasztok!